Menjünk akkor tovább egy kicsit. Mi az, ami még buktató lehet? Most beszéltünk ugye az emberekről, vagyis a munkatársak növekedéséről, a munkatársak számának a növekedéséről. Mi van még akkor?
Hát azt szerintem mindenképpen egy buktató, hogy ahogy növekszel, és ahogy veszed fel az új embereket, hogy tudod azt a standardet tartani, az amit a legelején kitűztél. Te hoztál egy minőséget, az lőjük be mondjuk 100%-nak, ahhoz képest tényleg a többi kollégó lehet, hogy még jobb, de lehet, hogy egyszerűen nem csúszik szét a dolog. Ma, pont azt mondtam neked a példát, ma 3 helyen forgattunk. 2 az irodába, 2 stúdió helységünkbe, és 1 külső helyszíni forgatás. Ez azt jelenti, hogy mindegyiknek más a felelőse, más volt az ügyfélmenedzser, aki ezt vezeti. Nekem meg kell bíznom ebbe a 3 emberbe, hogy a végeredmény az jó lesz. És nem mikromanager, nem is tudok ott lenni már mindenhol, tehát már nem is tudom úgy ellenőrizni, mint a legelején, és kénytelen vagyok ezekből a kollégából megbízni, hogy tudom, hogy jó lesz.
És akkor itt igen, tehát hogy ugyanaz.
És ez indul a kiválasztásnál, hogy jó embert találok, jó szabályokat hozunk, hogy meg elvárásokat fogalmazunk meg, és segítünk nekik, és képezzük őket, hogy hogyan tudják azt tovább vinni azt a kultúrát.
Kérdezni, hogy nálunk most ezek vannak, vagy ezek a folyamatok vannak úgymond rögzítve. De hogy nálatok, hogy van a képzés? Tehát, hogyha bejön egy videós, tegyük fel, hogy van egy jó portfólió munkája, de hogy nem biztos, hogy azon a szinten van, ami nektek kell. Hogyan képzitek őt, hogy ez minden videósnál ugyanúgy legyen?
Lehet, hogy kollégámnak kéne elmondani, aki itt van most velünk, de gyakorlatilag ugye egyrészt nekünk is van egy csomó belső szabály és folyamat, ami nem is a videó szakmai dolgokra vonatkozik, hanem inkább az adminisztráció, mi hogy szoktuk csinálni azt, ami egy általános dolog, ez az egyik fele, ezt elmondjuk az első egy héten. Vannak cég-specifikus általános szabályok, folyamatok, és akkor utána jön a szakmai standardek, hogy mit szeretnénk. Egyrészt nem tudsz mindenkit egy teljesen ugyanabba dobozba betenni, hiszen ez egy kreatív szakma, picit mindegyik más lesz. De azt meg tudjuk mondani, hogy figyeljetek, itt van egy videóakadémia, mi így hívjuk, ez egy ilyen kb. 20 YouTube videóból álló gyűjtemény. Ezek azok a standardek, ami hogy egy nyelvet beszéljünk, ezeket követjük. Ők az etalon. Nyilván egy Casey Neistat, egy Peter McKinnon, egy Parker Wahlbeck, egy azok az amerikai mondjuk youtuberek, akik egy Daniel Schiffer, akik tényleg ilyen kategóriát alkottak a saját nevükben, felismered a munkájukat, és azt mondom, ezek azok az elemek, amiből így össze tudunk rakni egy profi videót.
Aha.
Vagy ha mondjuk interjú setup, akkor mire figyeljünk, 10 lépés, hogy egy ilyen interjú setup mitől lesz profi? A háttér, a fények, a kamera, a szög, a szemmagasság, a minden, rengeteg ilyen apróság van, és ezt tudjuk standardizálni, hogy mit várunk el, mitől lesz jó egy videó.
És egy kérdés, tehát hogy például ennél, amit mondtál, hogy hogyan kell megcsinálni egy ilyet, ezt ti vettétek fel, és te mondod el egy videóban, hogy ezt így kell csinálni, vagy belinkeltek egy
amerikai, mind a kettő van. Van, amit házon belül csinálunk, és van, amikor egyszerűen figyelj, ez annyira jó, ez az etalon, így csináljuk, és ezt próbáljuk megkövetni.
Mert nekünk is most ez van, tehát hogy ugye, amit mondtam. Hogy...
De nincs olyan nap alatt. Tehát szerintem itt az fontos megtanulni még, hogy vannak jó minták, most ti is ugye nagyon erősek vagytok a TikTokon, és tényleg gratulál hozzá, mert ez nagyon szép növekedés volt. Van egy minta, amit hogyha megnézel, nagyon hasonló, amivel a figyelmet meg tudod ragadni a nézőknél. Hogy működik a TikTok? Első 2-3 másodperc, ott kell neked egy olyan horog, amiért benn fog maradni. Az effektek, a feliratok, a hang, a wow faktor, hogy úristen, mi ez, kíváncsi vagyok, meg akarom nézni, vagy egy loopot teszel az egészbe, hogy újrainduljon a videó. Tehát van egy csomó trükk, amit egyszerűen el tudsz lesni külföldről, és megpróbálod megcsinálni magadnak.
Igen.
Tehát, és ugyanez a mi világunkban is, a podcasteknél, a image videóknál, rendezvény videónál.
Nálunk is ez van, tehát hogy most az van, hogy mindenki rögzítette a saját idejét, emiatt mindenkiről tudjuk, hogy mi az összes feladata. És akkor azt felvettük egy Notion adatbázisba, ami Notion használunk, és akkor oda mindegyiket elkezdjük pipálni. Tehát, hogy felveszi, hogy hogyan csinálja azt a folyamatot. És igen, mondjuk egy videósnál nem, tehát nem lehet felvenni azt, hogy te hogyan vágod meg a videót. Mert az olyan szakmai kis dolog, hogy hát csak tudja, hogy kell megvágni, itt inkább a standardet kell,
igen.
Hogy mi a standard. De ez például jó, mert eddig én nem gondoltam erre, hogy belinkelni mondjuk azokat a videókat, hogy ez a minimum.
A kedvenceket.
Tehát, hogy ilyet kell volt.
Igen. És mindent elmondtak már, minden ott van a YouTube-on, mindent meg lehet tanulni. Egy a lényeg, hogy egy nyelvet tudjunk beszélni.
Aha.
És tudjuk azt, hogy mondjuk egy ügyfél, én tudom azt, hogy az ügyfélnek mi fog tetszeni. Körülbelül mit keres. Sőt, van, hogy az ügyfélnek is már ilyen mintákat küldünk, hogy figyelj, vannak ez meg ezek az irányok, ennyire dinamikus videó, vagy nyugisabb videó, vagy ilyen zene, vagy olyan zene, aha. Melyik tetszik. És ő választ egyet, és abból, mert te már tudod, hogy akkor mi lesz az ő stílusa kb.
Értem. Na, ez mondjuk...
Nagyjából így próbáljuk belőni, de szóval az összes ilyen kreatív munkánál nehéz, legyen egy weboldal, egy grafika, egy videó, hogy mi fog tetszeni az ügyfélnek, ez nem egy kézzelfogható, nem egy objektív dolog.
Még mielőtt tovább megyünk a következő témára. Ehhez a témához, tehát hogyha valaki egy személyből épít egy csapatot magának, és eljut mondjuk arra a szintre, ami most te vagy, milyen könyveket tudnál ajánlani?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés.
Gondolj végig, legyen mondjuk 3-4 könyv, és ha egy-egy mondattal meg tudod magyarázni, hogy miért azt a könyvet,
jó.
Hogy király lenne nagyon.
Én a mai napig a Tim Ferrisnek a könyveit nagyon-nagyon javaslom, és főleg az alapozót, a 4 órás munkahetet. Én mai napig nagyon-nagyon sokszor hivatkozok rá, és hogy hiába 2006-ban íródott, 18 éve már, nem volt még Facebook, nem volt még Instagram, nem volt semmi, de mégis a mai napig szerintem sok alapigazság. Például ez a automatizálás, eliminálás, vagy az, hogy benne van a alacsony információtartalmú diéta. Gondoljuk végig, így fogalmazott, hogy tartsál médiaböjtöt néha, mert túl sok az információ, ami beáramlik. Most gondolj be, ez 2006-ban volt. Ma? Mi van ma? 10-szer annyi információ. És ez zárt ki, mert egyszerűen nem tudsz termelni, hogyha mindig jön az info befelé. Igen. Tehát egy csomó ilyen, ezek ilyen, inkább ilyen apró praktikus trükkök, vagy azt mondja a könyv végén, hogy oké, elértél mindent kiszervezték, ki, beautomatizáltál, dől a pénz, és akkor mi van? És mit fogsz csinálni az időddel? Nagyon érdekes kérdés, mi nem tartunk még ott, de hogy ez egy érdekes kérdés lesz, hogyha tényleg megcsináltuk és kipipáltuk, 10 000 ember megvan, akkor mi van utána?
Igen, és ez ugye nekem először az volt, hogy az első az az 1000 volt, hogyha az 1000 embert elérem, az van jó. És 1000 után tényleg volt egy ilyen, hogy most ezt így elérjük.
Ő ezt ilyen postpartum depressziónak hívja, hogy azt mondják, hogy a olimpikonoknál van sokszor ilyen, hogy oké, megcsinálta, és utána a legnagyobb szakadék jön neki, hogy és most kiüresedett az életem.
Igen.
De ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy tényleg aki megy fel az úton, nem is tudja elképzelni, hogy milyen lesz, ha ott lesz, és hogy ő is azt mondja, hogy mindig legyen valami új cél, egy új tanuljál valamit, egy új skill, egy új hobbi, és hogy foglald el magad, mert az üzlet az addig lesz érdekes, ameddig nem éred el azokat a célokat.
Igen, meg azt, hogy ki kell kapcsolódni folyamatosan. Tehát ez nekem is egy sokkal-sokkal sikeresebb ember mondta, hogy nem baj, hogy élvezem a munkát, de hogy akkor is rá kell magam
megnézni
a kikapcsolódást. Kell egy hobbi, amit csak csinál.
Abszolút. Könyvek még, ami eszembe jutott, az a Scaling Up, Vern Harnish.
Igen.
Az is egy nem annyira száraz, tehát egy egész jó debt management könyv, és abban is a emberek, pénz, rendszerek, és nem tudom milyen egyedik, ami mentén végigmegy a könyv. Hasonló témákat feszeget, mint amit beszéltünk.
Amúgy egy fun fact ide, a Scaling Up írójának a legjobb barátja a Business Matek írója.
Na. És mondjuk harmadiknak az Alex Hormozi könyveit mondanám, most jött ki a második, hogy a 100 millió dolláros offerek, az ajánlatok, és a 100 millió dollár leads, ugye a leadek, ez volt a második könyve. Nagyon-nagyon jó stílusba írja, jól összefoglalja az egészet, és megy végig ugye a könyv sorozatával, hogy ajánlat, hogy lesz érdeklődött, hogy adjál el neki, hogy sales lesz a következő szerintem, és akkor végigmegy így az egész ügyfélszerzés folyamatán, és ahogy az egészet bekategorizálja, hogy egyáltalán hogy lehetnek ügyfeleit, 4 fő kategória, nagyon ötletes szerintem. Tehát
nagyon
ezt javasolnám még.
Igen, hogy ugye nekünk volt egy interjúnk Hormozival. Ja, fenn van a YouTube-on, nem tudtad?
Nem.
De a 30 perces interjú online volt. Na, a lényeg megnyertük ezt, pont a 100 millió lintes eseményen. És a lényeg az, hogy én ott ugye kapcsolatban voltam Hormozinak a csapatával is. Tehát a Tobias, az Hormozinak a marketing menedzsere, a executive marketing menedzsere, vagy valami finál van. A srác fiatal, mint én, 26. És beszélgettem vele, nagyon érdekes, hogy kérdeztem, hogy milyen könyveket olvas, például ő. És azt hittem, hogy tőled ezeket a normálisokat fogja mondani. És nem, ilyen Edward Kempfes 20-as könyveket olvas, mert meg mondja, hogy a pszichológia, az nem
az változott.
És így kérdeztem, hogy milyen Alexa dolgoz, és a többi, és mondja, hogy nagyon jó, de hogy amiatt jó nagyon, mert hogy sokkal jobban ismeri az embereket, mint bárki más. És azért, mert Hormozinak 4000 sikeres eladása van élőben, amit beszélgettem. Tehát, hogy ő jobban tudja a pszichológ, jobban tudja, hogy mire gondolsz, mint te saját magad.
De.
És amikor én beszéltem vele, 30 perc, tehát, hogy olyan szinten lebontotta a dolgokat, és így felvázolta, hogy hogyan skálázzuk fel a könyvklubot mondjuk. És az egyik legfontosabb dolog, vagy üzenet, amit kaptam belőle, az volt, hogy szerintem neked tetszeni fog, hogy megkérdezte tőlem, tehát az abszolút és a relatív eredmény közötti különbséget mutattam. És megkérdezte tőlem, hogy mi a különbség egy aranyérmes olimpikon futó között és egy ezüstérmes között. És azt mondta, hogy relatív ennyi. Tehát, hogy ennyivel gyorsabb volt. De ahhoz, hogy ő ennyivel gyorsabb legyen, lehet, hogy 10-szer annyit kellett edzenie. Viszont így az övé az arany, és nyertes visz mindent. És ha belegondolsz a sajátodba, akár itt vagytok ti most a videózásnál, lehet, hogy 10-szer ennyi munkaórát kéne beletenni, hogy ez a podcast ennyivel jobb legyen, mint mondjuk a most legjobb, mondjuk a BR-é.
Csak megéri el.
Csak megéri el, kérdés. De hogy lehet, hogy 10-szer annyi nézettséget is fog.
Igen.
És hogy ezen kell mindig elgondolkodni, hogy ha beleteszel annyi munkát...
Hol van a megtérülése, abszolút
nagyon jó. És nekünk ez volt, tehát azt mondta a Ormozi, hogy nagyon jó az applikáció, de hogy amíg nem tudjuk a lemondásokat csökkenteni, addig ez nem fog tudni növekedni. És mit csináltunk? Megnéztük a külföldi legjobb appot, és a sajátunkat kikukáztuk, és nulláról újraírtuk az egészet, hogy olyan legyen. És ez beletettük a 10-szer annyi munkát, és el is indultak a számok fel.
Nagyon jó
szerintem.
És akkor később az automatizálás, akkor még esetleg egy plusz egy könyv, amikor tényleg az automatizálás, meg a kiszervezés, meg a rendszerekhez eljutottunk, akkor a vállalkozás mítosza Gerbertől. Abszolút, az is egy ilyen alapozó, és tényleg ezek lehetnek, meg még beszélhetünk ilyenről, hogy a csapathoz való hozzáállás, például a Robin Sharma könyvei, ott ugye nagyon ilyen sztorin keresztül viszi, a rang nélküli vezető például, hogy ugye minden ember a maga nemében vezető, a takarítónő is, a minden kollégát vezeti a kis saját életét és környezetét. Ez meg inkább tényleg az emberi sztorik, és hogy az egész csapatot hogy tudod így jól összerakni és menedzselni.
Ide a csapat akarsz csak annyi, hogy azt nem tudom, tudtad, hogy Hormozi amúgy nagyon nem tud irányítani embereket.
Hát a felesége viszi a
egészet. És most néztem pont, egy videóban mesélte Hormozi, hogy Laila könyörgött neki, hogy egy ilyen vastag könyvet olvasson el, és hogy 3 évig nem olvasta el. Aztán egyszer hamarabb felkelt, és 2 óra alatt elolvasta, és azt mondta, hogy ez volt a legjobb könyvvezetés, amit valaha olvasott. Ez Patrick Lencioni a könyve, The Motive. Ezt én is most rendeltem meg, úgyhogy a következő könyvvel szállít elolvasok.
Meg Patrick Lencioni a ideális csapatjátékos.
Az is van, igen. Az magyarul.
Azt azt követjük például, az azt mondja, hogy az ideális csapatjátékosnál 3 dolgot kell figyelni. A csapat való illeszkedés, tehát hogy hogyan illeszkedik a többiekhez, az szakmai alázat, hogy mindig akarjon fejlődni, és ne legyen még teljesen tele a pohár, és a lelkesedés, mert hogy ezek azok, amit nem tudsz rajta megváltoztatni, a szakmaiságot fel tudod húzni. De hogy csillogjon a szeme, azt nem tudod megváltoztatni.
Ez megint érdekes, hogy soha nem olvastam ezt a könyvet, csak láttam, hogy van magyarul is. De hogy tudatalattam, hogy mi így válaszol ki az embereket. Tehát, hogy a legfőbb, hogy a céges kultúrába illeszkedjen. Az, hogy most ő mennyire tud videót vágni,
azt megtanulja menetközben.
Fel lehet húzni egy 20 perces vagy 20 órás videót alatt, azt kész.
Abszolút. Az egész kiválasztás, és akkor ha már Laila Hormozi, akkor engedjetek még egy gondolatot, hogy volt egy előadása nemrég, és abban nagyon jól megfogalmazta, pont ilyen sales funnel-es közönségnek magyarázott, hogy srácok, ti itt fantasztikusan tudtok sales funnelt építeni, de csapatot nem. Tehát a megvan a frontend, megvan a háznak a főbejárata, de a hátsó bejárat nincs meg, a csapat. És hogy gyakorlatilag ő nagyon jól megfogalmazta, hogy néz ki a talent acquisition funneled? Ja, hogy olyan nincsen. Tehát, hogy ahogy az ügyfeleket szerzett funnelbe, ugyanúgy kell a talenteket is funnelbe tenni, és gyakorlatilag, ha belegondolsz, nekünk kifejezetten ügynökségként, de kicsit neked is, lavírozol az ügyfelek és a kollégák között. Ügyfelek, kollégák. Ha túl sok ügyfeled van, akkor nem bírjátok el, belefulladtok. Ha kevés ügyfeled van, akkor csődbe mész.
Igen.
És ez egy folyamatos balansz, és ehhez az kell, hogy oké, megy a sales, de folyamatosan neked legyen ott a fejedben a HR. És legyen ott a fejedben, hogy lesz csapat, hogy lesz talent. És mi például most azt csináljuk, hogy non-stop hirdetünk, nyitva van karrier oldalunk, és megvan a talent acquisition funnelünk, tehát folyamatosan érkeznek be a jelöltek, januárban 200-an jelentkeztek. És ha bárki kiesik esetleg, akkor azonnal van egy adatbázis, amihez tudunk nyúlni, megnézzük az elmúlt 3 hónap jelentkezéseit, behívunk 10 embert, megvan.
Igen. Nálunk ez annyiból könnyebb, hogy én az összes munkatársammal a könyvpróból vettem fel. Tehát, hogy alapból ilyeneket tanulnak, az már egy másik dolog, hogy szakmai nap, hogy értenek
persze.
De hogy amúgy ezt mondta nekem a Tobias is, Hormozinak a marketing menedzser, hogy náluk is úgy van, hogy ugye Alex ingyen adja az összes tudást, és akik megtanulják és elég jó szinten vannak, azok utána jelentkeznek hozzá amúgy.
Abszolút.
És akkor ott van több ezer ember, amit hogyha nem is ő felszeg fel, ki tudják szervezni a portfólió cégekhez, és ezért zseniális szerintem. A jövő szerintem mindenképpen ebben van.
Ami engem nagyon érdekelne, hogy főleg így, hogy a könyvekkel keltek, fekszetek, szó szerint, meg ez maga a bizniszetek, hogy neked mi volt, ami a legtöbbet adott, melyik könyv vagy könyvek, tehát is mondtad, hogy mondják akár hármat, vagy melyik az, amit így legfontosabbnak emelsz ki, ami eszedbe jut, és vagy amit a legtöbbet emlegettek a csapatban. Ez nagyon érdekelne, és hogy egyáltalán, hogy miért ez a biznisz lett.
Tehát nagyon nehéz, mert amikor azt jelenti, hogy kedvenc könyv, akkor így rengeteg van. Talán.
Vagy szűkíteni kell, akkor ilyenkor fogsz kedvenc könyv mondjuk a pszichológia témába, kedvenc könyv igen. A...
Jó, kedvenc könyv pszichológia témába az evolúciós pszichológia David Ambass-tól. Uh-huh. Ez egy tankönyv amúgy, amiről a Harvardról tanítanak. És a lényege, hogy rohadt vastag kb. 500 oldal, és nagyon-nagyon kisivel van írva, hogy ez a legmegalapozottabb könyv pszichológia téma felve. Tehát minden, amit leír, minden egyes sor idézve van egy tanulmányhoz, amire utal. Hmm. Na jó, csak 24 órás a hangos könyv hozzá.
Aha.
Kemény. De igen, az nagyon jó. Akkor gondolkodás mód témakörbe szerintem az akadálynod az utrájnál idéző.
Az is jó.
Az nekem nagyon tetszett. Tehát az volt, ami így elindított engem ebbe a sztoicizmus, filozófia, stb. Előtte azt hittem, hogy a filozófia az ilyen gyökerek az egyetemen, aztán rájöttem, hogy amúgy nem, hogy ez tök más. Akkor vállalkozás témakörben mindenképpen a Gerbernek a V-mítosz, az szerintem zseniális. Uh-huh. Vagy amúgy, ami nagyon jó szerintem, a Naval Ravikant-nak. Pontosan nem ő írta, hanem azt hiszem Erik Jorgensen írta.
Az Almanak?
A Naval Ravikant.
De azt tudod, hogy ez egy 3 és 4 órás igen. Podcastnek a leírata.
Igen, az fenn is van a neten.
Igen.
Meg is hallgattam már többször.
How to get rich. Igen. Every episode néven.
Igen, how to get rich.
3,5 órás körülbelül.
Akkor az.
Az is ajánlom, igen.
Meg még vállalkozás témakörben ezt most olvastam ki, az először a Profitot. Profit First.
Igen.
A Mike Mihalovicnak. Szerintem ezek zseniálisak, és hogy igen, onnan tudod, hogy valaki amúgy nem olvas könyveket, csak azt mondja, hogy ő sok könyvet olvas, amikor megkérdezte, hogy milyen könyvet ajánlsz, hogy gazdag papa, szegény papa, akkor lehet a 4 órás munkait is, de azt legalább megmagyarázod, hogy miért, de hogy vagy valaki mondja még hogyan szerez barátokat, ezek mind alapkönyvek is, hogy lehet ezeket javasolni, csak hogyha csak ezt tudja mondani, akkor tudod, hogy
az a belépőszint.
Igen, hogy ott kilóg a lólál azért.
Az a belépőszint.
És hogyha tudsz olyan könyveket mondani, amik neked tényleg sokat adtak, nem az, ami beírod a Google-ba, hogy top 10 business, mm-hmm. és kidobja, mm-hmm. akkor onnan tudod, hogy ő képbe van.
Hát mert napra kész vagy, szóval az még fontos, hogy ez folyamatos.
Igen. Ez, meg most van azt, hogy elkezdtem olvasni marketing témába is, uh-huh. viszont nagyon visszamentem a régebbiekhez, 1960, 1940, pont a Tóbiás ajánlott nekem rengeteg uh-huh. témát, és akkor most azokat próbálom így végigmenni. Amúgy, ha marketing téma érdekel téged, van egy zseniális könyv, Rory Sutherland az írója, Alchemia, uh-huh. az. Rory Sutherlandről azt kell tudni, hogy a Ogilvy marketing uh-huh. cégnél dolgozott, ez az egyik legkomolyabb marketing cég. Tehát egy olyan ügyfeleik voltak, mint az angol állam, meg a francia állam, meg tudod, és nekik csinálták a marketinget. És ő zseniális abban, hogy a pszichológiát használja a marketingre. Uh-huh. De úgy, hogy tehát például volt egy olyan, azt hiszem a TGV az, ami jár Párizs és London között. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, de szerintem ez az. És a lényeg hogy az a vonat késett általában egy órát. És ugye az utasok nagyon elégedetlenek voltak. És kaptak 6 milliárd dollárt, hogy valahogy fel kell gyorsítani ezt, hogy odaérjenek. És akkor kijött az, hogy hát akkor gyorsabb sínek kellene, stb., de még akkor is csak 30 percet spórolnak, és hogy több 10 milliárd forint lenne. És akkor rájött az, hogy ha most tegyük fel a kérdést, hogy te ott utazol a vonaton, ingyen sört osztogatnak, és félmeztel hölgyek szolgálják fel, akkor baj lenne, hogy tovább tart ez a vonatút. És hát azt mondták, hogy hát nem, egyáltalán nem. Akkor igazából nem az a baj, hogy hosszú a vonatút, hanem az a baj, hogy unalmas.
Aha.
És akkor kitalálta, hogy amúgy kényelmes ez.
Szórakoztatni kell őket.
És legyen ingyen wifi.
Nagyon
és ennyi történt, és mindenki elégedett volt. Tehát, hogy ez a csávú, egy zseni, az összes podcastjét meghallgattam már, ami volt.
Ahogy szerintem elég hosszú lesz a show notes részünk az ajánlott irodalom a mai beszélgetéshez, de reméljük, hogy hasznos tényleg.
Rengeteg. Úgyhogy én ezeket mondanám, szerintem így könyveknek.
És hogyan jött a könyvklub, és miért ez lett a bizniszed?
Könyvklub viszonylag egyszerűen jött. Én utáltam olvasni. Tehát, hogy a suliban, amit utoljára elolvastam, az ilyen kis hercegy volt, azt a másodikban vagy harmadikban valahogy így kellett elolvasni. De hogy az olyan száraz volt, meg szomorú, hogy nekem nem tetszett. Viszont a nagypapámmal nagyon-nagyon jó viszonyban voltunk, és ő nagyon szeretett olvasni. Tehát, hogy ő egy könyvet egy nap alatt elolvasott. És emlékszem, hogy kb. Ilyen 17-18 éves lehettem, amikor ültünk a konyhába, ugyanígy. És mondta nekem, hogy Krisi, nem az a baj, hogy te nem szeretsz olvasni, az a baj, hogy nem találtál még olyan könyvet, ami igazán érdekelne. És annyira azért jóba voltam az öreggel, hogy legalább átgondoltam, hogy lehet nem mond hülyeséggel. És az első könyv a testbeszéd enciklopédiája volt, Ellen Barbara, ami konkrétan megmondja, hogy azt, hogy most így ülök, ez mit jelent, meg azt, hogy te ugyanúgy ülsz, az mit jelent.
Na mit?
Tehát az, hogy én így tettem a lábamat, és te is így tetted, az azt jelenti, hogy egy hullám hosszon vagyunk a beszélgetésben, mert lemásoltad az
de én. De senki nem érezte eddig, amúgy szerintem, hogy egy hullám hosszon vagyunk.
De mindegy, ezek voltak benne, és nagyon, nagyon jók. Meg az, hogy például ez egy érdekes dolog abban a könyvből, hogy ha egy társaságban vagy, nagyon könnyedén meg tudod mondani, hogy kinek ki tetszik a legjobban.
Aha.
Méghozzá úgy, hogy amikor egy társaságban ültök, valaki megnevetteti az egész társaságot, akkor az a lány kire néz. Általában arra néz, akivel a leginkább szimpatizál. És ezek olyan dolgok, ezek tudat alatti. Ezt nem tudatosan ránézel, hanem ez így van. És hogy ezt, ha te tudod és felismered, akkor előnyük van. És ez volt az pont, hogy így rájöttem, hogy baszki, ezt nem tanítják az iskolában.
Aha.
És hogy baszki, ez amúgy használható az életben.
Fű.
És akkor ez volt az, ami elindított engem. És akkor utána jött a gazdagpapa szegényben, a iskolai sorba folyamatosan. Aztán elindítottam az OM-et, de akkor még könyvklub nem volt. És az OM-en, ez a mai napig így van, hogy az összes üzenetre válaszoltam, és én válaszoltam. Tehát bármilyen üzenet jött, arra én fogok válaszolni. És rengeteg kérdés jött, és minden kérdésnél megválaszoltam, és volt, hogy amúgy ez ebben a könyvben van, amúgy ez ebben a könyvben.
Aha.
És rájöttem, hogy ajánlhatok én könyveket, de biztos, hogy nem fogják elolvasni. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha lerövidítenék ezeket a könyveket, és akkor csak egy kimondatot kapnának belőle, amiben a lényeg benne van.
Aha.
És akkor megnéztem, ki
tovább... jogi szempontból, ilyen szerzői jog szempontból, hogy...
Vágja a helyét, mert a szerzői jog az nem az arra vonatkozik, ami le van írva, nem arra, amit a könyv elmond.
Aha, ja, ha egy összefoglalót írsz, az már...
Ha egy összefoglalót írsz, az teljesen rendben. Viszont az, hogy mondjuk kiszednék két oldalt belőle, az már
nem. Az már nem. Aha.
Tehát nem a mondani valóra vonatkozik.
Okay.
És megnéztem, kipróbáltam, hogy milyen. Van-e itthon Magyarországon? Nem volt. Akkor megnéztem külföldön. Külföldön volt. Én amúgy elég jól tudok angolul, de ezek az összefoglalókat, amikor hallottam, azért volt egy-két szótorod, ami nem volt hétköznapi. Ki kellett szótárazni, visszamenni. Tehát még lassabb volt a folyamat, mint hogyha elkezdtem volna elolvasni magyarul. És akkor jöttem rá, hogy oké, és akkor miért lehet megcsinálni magyarul. És akkor olyan könyveket is behoznák, ami magyarul nem jelent még be, de mi már olvastuk.
Tök jó.
És akkor ez van. Úgyhogy így jött az ötlet.
Na, szuper, akkor sok sikert a 10.000-hez.
Köszönöm, meg lesz, meg lesz.
Akkor legközelebb, ha ülünk itt, vagy valahol, akkor már arról beszélünk. Hogy pipáltuk ki?
Bahamáfon lesz. Szerintem a free-t végeztünk is. Köszönöm szépen, hogy
köszönöm, szuper volt.
Azoknak a nézőinek, akik a Spotify-on vagy az Apple Podcast-en hallgatnak minket, annyit kérek, hogyha tetszett ez a podcast, akkor mindenképpen nyomjanak egy értékelést, lehetőleg ne egy csillagot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!
Szuper! Ez jó volt, nagyon. Fasza. Jó volt, nagyon. Jó.